Kedves hallgatóink! A következőkben Fábry Kornél atya kongresszus értékelő előadását hallhatják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Én is nagyon szépen köszönöm Palánki Ferenc püspök atyának a meghívást, hogy itt lehetek. Idefele úton gondolkodtam azon, hogy mikor utoljára hivatalos úton jártam itt Nyíregyházán, akkor éppen akkora hó esett, hogy egyetlen egy sáv volt járható az autópályán, az a középső volt. Néztem is, aki Miskolcra megy, az hogy megy ki az autópályára, mert ilyen hó volt az összes többi sávon, de akkor is sikerült ideérni. Úgyhogy örülök, hogy most így a kongresszus után is együtt lehetünk. De ugye kezdjük azzal, hogy mi is ez a kongresszus. Most már talán több képünk van róla. Készülünk az emlékkönyv kiadásával, és ennek kapcsán összeszámoltam, hogy a néhány év alatt hány helyre mentem el, hogy elmondjam a kongresszus hírét, és hát több mint 200 ilyen alkalom volt, ahol azt kellett elmagyarázni, hogy mi is ez igazából. Most már tudjuk, hogy valóban egy világméretű ünnepség sorozat, ahol megismertetjük az eukarisztiát, és a tiszteletét igyekszünk elmélyíteni, és egy tanúságtétel a világ felé. Mi is volt a kongresszus célkitűzése? Ugye az, hogy Krisztust ünnepeljük, azt hiszem, ez teljesen megvalósult, őt imádjuk az oltári szentségben. A katolikus hívek hitének a megerősítése volt a cél, erre szolgáltak ugye a tanítások, tanúságtételek, a világ felé való tanúságtétel, és végül az evangelizáció, és most mindjárt látni fogjuk, hogy hogyan valósult mindez meg ezen a egy héten, bő egy héten át. 3+1 évünk volt az előkészületekre, ebből 3-at terveztünk, egyet pedig még kaptunk a Jóistentől, hogy Mohos Gábor püspök atya mondta, hogy a Jóisten már tudta, hogy nem 2020-ban lesz a kongresszus, mi egy kicsit később tudtuk meg, de nem volt ez baj utólag visszanézve. Ugye az első évnek a mottója volt, hogy az eukarisztia keresztény életünknek a forrása a személyes Krisztus kapcsolat volt, és ezen az alkalomból a szentségimádás iskoláját indítottuk el, ami a csendes, elmélyült imádságnak volt az iskolája, 12 alkalomból álló sorozat. Az első ilyen szentségimádás iskoláján 600-an vettek részt Budapesten, és utána több mint 100 plébánián megcsinálták, mert lelkipásztorként tudom, hogy mi papok szeretjük az olyan dolgokat, ami kis befektetéssel és sok gyümölcsel jár, mert hogy nem győzzük. És ez pont egy olyan lehetőség, aminek megvan mind az előadása, mind a kis segédfüzete hozzá. Igazából csak egy ember kell, aki kihelyezi az oltári szentséget, és bárhol megtartható. Nagyon sokaknak megújult az ima élete ennek köszönhetően. Szintén ennek a keretében szerveztük a világméretű szentségimádásokat. Egyszer egy ima közben jött az ötlet, hogy mi lenne, hogyha magyarokat megkérnénk, hogy imádkozzanak együtt Krisztus király előestéjén, és hogy legyünk 20 000-en, mert hogy 2020-ban lesz a kongresszus. És akkor azt tapasztaltuk, hogy 18 országból csatlakoztak ehhez, létrehoztuk a honlapot, ahol szépen be lehetett jelölni, hogy hol csatlakoznak az imához. És ez a térkép, amit most itt lehet látni, hát ez a tavalyi Krisztus királyos szentségimádás volt, ahol 6700 helyszínen kapcsolódtak már be, és idén november 20-án újra imáron hálaadásként megszervezzük. Már most több mint 300 helyszínen regisztráltak, 20 ország fölött vagyunk, és még van azért idő november 20-áig csatlakozni. Úgyhogy ilyenből ez most a 9. alkalom lesz már. Mindig Úrnapja előestén és Krisztus király előestén tartottuk ezt. És akkor nézzük azt, hogy mi történt a kongresszus alatt. Állandó szentségimádás volt 0-24 órában a belvárosi templomban, és több helyszínen is egyébként. Én is örülök annak, hogy a kongresszus felkészülési ideje alatt egyre több templom nyílt meg, úgyhogy szentségimádást tartottak benne, ezáltal mindig volt ott valaki, a templomot őrizték, így bárki be tudott jönni. Illetve, hogy a közösséges szentségimádása egy nagyon szép pillanata volt ennek a kongresszusnak. Tudni kell, hogy egy 40 fős kórus énekelt, 22 fős zenekar játszott, és mind a kórus, mind a zenekar tagjai különböző Magyarországon aktív közösségekből tevődött össze, mindenki delegálhatott 2, 4 embert, és annyira jól sikerült ez az együtt zenei szolgálatot teljesítő kis projekt, hogy azóta is együtt vannak, és azt mondják, hogy ezt folytassuk, hétfőnként próbálnak, és egy szép katolikus ökumenikus kezdeményezés, ahol a különböző közösségek együtt tudnak szolgálni, tervben van, hogy egy-egy alkalommal ők újra összeállnak. Azért azt is látni kell, hogy rengeteg próba van emögött, és ugye szerda este volt a Isteni Szent Liturgia a Bazilikában délután 4 órától, így ők aztán este 7 órakor tudtak bemenni, beállítani a hangosítást, én 11-kor eljöttem már a próbáról, mert azért ezt tudni kell, hogy számunkra szervezőknek párhuzamosan zajlott két kongresszus, egyik a próba kongresszus, meg a valódi. Tehát mindig az előző nap azonos időben már a másnapot próbáltuk, tehát minden ilyen valós időben zajlott, kivéve a Hung Expo-t, ahol csak délután tudtuk ezt próbálni, de innen láttuk azt, hogy fog lezajlani másnap mindez. Tehát innen nekem volt egy kis szaladásom, a csütörtökön már próbáltuk a forráspontnak a menetét, onnan tudtam aztán átjönni ide, de előző este, szerda este pedig a próbán 11-ig ott voltam, és utána ők hajnali 2:30-ig próbáltak még. Úgyhogy nagyon nagy áldozatot hoztak ők maguk is, de azt gondolom, hogy egy életre szóló élmény volt. Nem csak azoknak, akik bent voltak, hanem az több ezer embernek, akik kint a téren együtt imádkoztak. A második évnek az előkészítő témája volt az eukarisztia, az egyház életének a forrása, és minden évhez adtunk ki egy kis ötletfüzetet. Hát ebben az esetben a közösségek voltak középpontban, hogyan lehet egy plébánián különböző fajta közösségeket megszervezni, a babamama klubtól a férfiak közösségéig. Nagyon sok hasznos információ van ebben a kiadványban, és a szentmise volt, mint a minden közösségnek a központja, ahol az összes közösség együtt van, együtt ad hát az eukarisztiáért. Hát ezért a szentmisét helyeztük középpontba, és innen jött az ötlet, hogy mi lenne, ha lenne egy olyan kis videósorozat, ahol a szentmisébe jobban be tudunk kapcsolódni, egy magyarázatot ad azok számára is, akik már régóta a hitüket gyakorló vallásos emberek, és azok számára is, akik azért nem mernek bemenni egy templomba, mert nem tudják, hogy ott mit kell tenni. Én nagyon sok alfa kurzust végeztem, ami egy vacsora sorozat nem hívők számára, és annyira, hogy Kaposfüreden, ahol plébános voltam, ott Kaposvár mellett, 14 ilyet tartottunk, és 400-an végezték el, és nagyjából a közösség is 40-ről 400-ra nőtt 8 év alatt ott a templomban járóknak a száma, ami egyrészt az alfának köszönhető, másrészt az állandó szentségimádásnak, ami a lelki hátteret adta. És ott volt mindig egy Szentlélek hétvége, ahol tartottam úgynevezett magyarázós misét, hogy lássák, hogy mit miért teszünk, miért puszíja meg a papa az oltárt a mise előtt meg a végén, miért vetünk keresztet, miért rajzolunk keresztecskét a homlokunkra, ajkunkra, meg a szívünkre az evangélium előtt, és ezeket mind-mind elmagyarázni, és innen jött az ötlet, hogy jó lenne egy ilyet csinálni. Az volt a terv, hogy egy frissen keresztelt 30-valány éves srác lenne a főszereplője, aki egy liturgiában jártas mesterrel beszélget. Több próbálkozás volt, aztán a végén azt mondták, hogy inkább csináljam én. Tehát rajtam maradt, mint szamáron a fül, nem én akartam csinálni, de aztán, ha már kell, akkor hajrá. És hát a pandémia alatt nagyon sokan megköszönték, hogy hitoktatók tudták használni ezt, csak elküldték a linket, nézzétek meg, és aztán tesztet kellett kitölteni, és így a liturgiába jobban be tudtak kapcsolódni. Ez a kép, amit látunk, az a családi nap a Margit-szigeten, ami a közösségek közössége volt a kongresszuson. Több mint 20 000-en látogattak ki erre a szombati napon. A kattársal együtt szervezték a Családok Jézusban közösség tagjai, és egy fantasztikus élmény volt. Tényleg a színpadon is különböző programok gyerekeknek, felnőtteknek, koncertek, egyebek. A sátrakban bemutatkozhattak az emberek, volt imasátor, nagyon sokan gyóntak kint a Margit-szigeten. Hát igazi közösség volt, ez is fontos, hogy az egyház az közösség. Az egyedül levő keresztény az veszélyben levő keresztény, ezért jó közösséghez tartozni. Tehát itt valósult meg leginkább a közösségek közössége a Margit-szigeten. Aztán a szentmise nyilván három kép a nyitómiséről, ahol 1110 gyermek járult első áldozáshoz. Remélem, hogy egy életre szóló élmény volt számukra. Aztán a Kossuth téri szentmise, ami után indultunk a körmenetben, tanúságot téve a hitünkről. Nem merek számot mondani, hogy mennyien voltunk. Én azt tudom, hogy mikor mi már az elején a Hősök terénél voltunk, míg a Széchenyi térre nem ért oda a vége. Tehát, és nem kettesével voltunk, hanem széltébe kitöltöttük az Andrássy utat. Egy döbbenetes élmény volt, hogy igen, Jézussal énekelve imádkozni végig tudtunk menni. És aztán a záromisét pedig nem kell bemutatni, de azt gondolom, hogy a Szentatyának a jelenléte az nagyon fontos volt számunkra. Igen, Krisztus földi helytartója is itt volt velünk, együtt ünnepelhettünk. Aztán a harmadik évnek a témája volt az eukarisztia forrás a világ számára. Az evangelizáció volt a középpontban. Erre hoztuk létre az evangelizáció iskoláját, ugyanúgy, mint a szentségimádás iskoláját, 12 alkalom, 12 témakör, hogy jó, hogy Jézus minket küld arra, hogy tegyünk tanítványává minden népet, de hogyan? hogyan tegyük ezt. És ezt az iskolát megtartottuk a Városmajori templomban 250 fő részvételével, és számomra az egyik érdekes tanúsága volt, főleg az idős generáció esetében, hogy egyáltalán felmerült a kérdés számukra, hogy tényleg kell a hitünkről beszélni. És nem is csoda, hogy ez a kérdés felmerült az ő esetükben, mert hogy amikor ők fiatalok voltak, vagy éppen dolgoztak, akkor kockáztatták az állásukat, hogyha a hitükről beszélnek egyáltalán. Főleg vidéken ismerős, hogy valaki három faluval arrébb járt szentmisére, ott is a sekrestjéből hallgatta, nehogy az állását veszítse el. De nagyon sokak számára egy új világ nyílt meg, hogy igen, az emberek nyitottak. És hát a kongresszus alatt is, ugye voltak a missziós színpadok, ilyen volt, kettő volt, az egyik a Hősök terén, a másik pedig a Széll Kálmán téren. Mind a kettő nagyon forgalmas hely, de teljesen hétköznapi hely. És azt láttuk, hogy hétfőtől péntekig, délután 3-tól este 9-ig zajlottak a programok tanúságtételekkel, koncertekkel, közbenjáró imával, és erről néhány képet hoztam még. Böjte Csaba testvér éppen a Őrsvezértéren buzdítja a jelenlévőket a hitre. Aztán a Damien Stein tartott imaestet a Széll Kálmán téren, ott bőven 1000 fölött voltak a résztvevők, imádkoztak gyógyulásokért, és a végén, mikor megkérdezte, hogy ki az, aki érezte, hogy gyógyult valamilyen testrésze, amire éppen imádkoztak, és 70-en feltették a kezüket. Úgyhogy úgy látszik, a Jóisten ott van a hétköznapokban, még a Széll Kálmán téren is. És volt egy meghallgatlak szolgálat is, kettől kezdve teltházzal mentek ezek a meghallgató sátrak, nagyon sokan vágytak arra, hogy mélyebb, hosszabb beszélgetésre sor kerülhessen. Úgyhogy nagyon áldott volt ez a szolgálatuk is. Atyák is folyamatosan gyóntattak, és emellett pedig, akik beszélgetni vágytak, arra rendelkezésre álló testvérekkel megtehették ezt. Három helyszín van, ahova nem jutottam el az egész kongresszus alatt. A Széll Kálmán tér, az Őrsvezértér és a Margit-sziget, mert mindig más próbán kellett ott lennem. Ezt utólag is sajnálom, de remélem azért vissza tudok belőle nézni néhány videófelvételt. És hát ide tartozik a forráspont is, hiszen ide is bárki jöhetett. Ugye a forráspont ötlete meg neve is onnan jött, hogy ez legyen olyan pont, ahol felfakad a forrás, és a forráspont az, ahol halmazállapot változás történik. Abban bíztunk, hogy a fiatalok eljönnek valamilyen lelki állapotban, és egészen más lelkülettel térnek haza. És Pécset mesélték, hogy három osztályt elvittek az előző forráspontra, már kettő ilyet tartottunk, mindig egyre nagyobb helyen kellett, mert nagy volt az érdeklődés, és hát kvázi kötelező volt elmenni erre a forráspontra, de azt mondták, hogy a fiatalok 10 centivel a föld fölött értek vissza, úgyhogy ezúton is köszönöm Püspök atyának, hogy közreműködött a szentségimádásban imával, jelenlétével, és azt gondolom, hogy tényleg egy életre szóló élmény volt, hogy több mint 12 000 fiatal vett részt, hát ennek a kis filmjét azért idézzük fel újra. Nagyon bízom benne, hogy nem az utolsó forráspont volt, hanem tudjuk ezt majd folytatni, és a megszokott rendjében, szentmisével, szentségimádással, dicsőítéssel, tanúságtételekkel, ahogy itt is volt. És Lackfi Jánosnak is külön hálás vagyok, aki beugrott, mert hogy volt egy kis technikai átállás az Ákos koncert és a következő rész között, és hát mivel töltsük azt ki, és Lackfi János bevállalta, hogy ő szívesen mesél, addig nagyon jó pofa átvezető műsort tett, és 6,5 perc alatt átszereltek a technikusok a háttérben minden feltűnés nélkül, egy kis kulisszatitok a háttérből. Aztán kaptunk még egy évet, és gondolkodtam, hogy ezt vajon mire kaptuk? Mi az, ami még hiányzik a felkészülésünkből? És hát ott vannak a tettek. és ezért lett ez a mottoja, hogy plusz egy év a hitből fakadó tetteknek. És ennek apropóján kezdtük el a katekézist elolvasni, és több ezren feliratkoztak arra a hírlevélre, amin naponta vagy hetente kiküldtük a penzumot, amit el kell olvasni, és bátorítottunk mindenkit arra, hogy akár két hetente gyűjjenek össze online vagy offline, mert ez már a pandémia idején volt, és beszéljék át, hogy mi az, ami újdonság volt. Megvallom, még néhány nap hiányzik, amit nem pótoltam a katekézisből, de így 365 nap alatt el tudtuk olvasni, és hát erre azért volt szükség, mert hogy a hitből fakadó tettekhez ismernünk kell a hitünket. És egy csomó esetben azt tapasztalom, hogyha hozzám kérdéssel fordulnak a hittel kapcsolatban, mindre ott van a válasz a katekizmusban, csak el kell olvasni. Úgyhogy ez egy nagyon szép alkalom volt erre. És hát a kiadványban, amit kiadtunk erre az évre, szó van a Caritasról, szó van a Laudato Si-nak a lelkiségéről, ami ugye hangsúlyt kapott a kongresszuson is, és nyilván a hitbeli kérdésekről. És ezzel egy időben elindítottuk a Zakeus kurzust, ami az Emmanuel közösségnek egy kurzusa. Lefordítottuk a nyáron a segédkönyvét. Ennek a célja, hogy nagyon gyakorlatias módon adja át az egyház társadalmi tanítását. Nagyon gazdag tanítása van az egyháznak a társadalmi kérdésekkel kapcsolatban. És hát ezt elkezdtük offline, élőben, és aztán jött a pandémia, és online csináltuk végig 50 férfival, de ennek is megvannak az anyagai, bárki meg tudja szervezni a plébániáján, és tényleg nagyon gazdagító, és aztán két hetenkénti találkozók között pedig feladatok vannak, ami tényleg hogyan tudom tettekre váltani, hogyan tudom megélni a hétköznapokban azt, amit az egyház tanít a társadalmi kérdésekről. A kongresszus keretében pedig volt egy szeretett vendégség, és nem csak Budapesten, hanem több helyszínen is, ahol az volt a cél, hogy ne csak ételosztást legyen, hanem, mint tudjuk, az egyház nagyon sok helyütt segít, a Caritas egyéb ételosztásokkal, de ez legyen egy igazi szeretett vendégség, úgyhogy ezt szerveztük a második, Szent II. János Pál pápa térre, több mint 600 rászorulót láttunk vendégül, egy asztalhoz ülhetett gazdag és szegény, mint Isten országában. És ehhez volt a Cukrászipar Egyesületnek egy nagyon szép felajánlása, elkészült a nektsüteménye, és elkészítettek 600 darabot desszertként ehhez az ebédhez, tehát kaptak egy rendes ebédet, és utána ezt a nektsüteményt, aminek a neve egy falat mennyország. Ha valaki látta a Fábrisót tegnap előtt este, akkor Kár Zsolttal bemutattuk ezt a sütit, ott is megsütötte Kár Zsolt, ő a cukrásmester. És hát íme a katonaság is nagyon sokat segített az ételek elkészítésében, és tényleg egy igazi összefogás volt ez. Néhány érdekesség a kongresszussal kapcsolatban, amiről talán kevésbé hallani, és így a kulisszákról talán meg tudom osztani, ha már élménybeszámolóról van szó. A regisztrációs rendszerben azért tudni kell, hogy egyszer egy atya írta, hogy hát az oltásra könnyebb volt regisztrálni. Hát megírtuk, hogy ha oltást szervezünk, akkor nálunk is nagyon egyszerű lesz. De ez egy olyan rendezvény sorozat volt, ahol lehetőséget szeretünk volna adni arra, hogyha valaki az első áldozóival szeretne részt venni a nyitómisén, a minisztrálsaival, a Kossuth térén és a plébániájával a harmadik misén, akkor három csoporthoz csatlakozva is egy helyen legyenek. És hát ezért volt egy picivel bonyolultabb a rendszer, és hát nagyon sok minden programra lehetett jelentkezni. De érdekes módon hiába volt rá másfél év, az utolsó négy órában, augusztus 24-29-én este 8 és éjfél között 7000 regisztráltak a pápai misére, úgyhogy aztán kénytelenek voltunk még másnap délig meghosszabbítani, és aztán még egy másfél napra megnyitni a regisztrációs rendszer, hogy mindenki a helyére kerüljön. Néhány embert máshova sorolt a rendszer, megnéztük, igen, nem jelölték be, hogy melyik csoporttal szeretnének a pápai misén részt venni, vagy nyitó misén részt venni, ezért a rendszer oda tette őket, ahova gondolta. Azért adó lehetőség is a végén már sokkal jobban működött a rendszer, de ez, hogy 7000 regisztrálnak 4 óra alatt, azért ez egy szép summa. 170 püspök és valamint 1357 pap és diákonus vett részt a kongresszuson. 83 országból voltak itt. Nyilván nem olyan nagy mennyiségben, mint vártuk volna a pandémia előtt, de hiszen 38-ban 50000 jöttek külföldről, hát erre mondtuk azt, hogy Marini érsek mondta ezt igazából, hogy ebben a helyzetben azért kell hálát adnunk, hogy egyáltalán megrendezhetjük a kongresszust, és így is 5-6 ezer ember érkezett határon túlról, és nagyjából 1300 emberrel leveleztünk idegen nyelven, tehát összes többi az felvidéki, délvidéki, erdélyi magyar volt, akik jöttek, de ennek az 1300 külföldinek is örültünk. Tehát összesen 83 ország képviseltette magát, 38-ban csak 40 ország volt jelen. 1110 elsáldozó volt a nyitómisén, és a szolgálatot teljesítők átlag életkora 33 év volt, ilyen krisztusi. Ebben benne vannak a fizetett dolgozók, az önkéntesek, akik olyan 2500-an voltak, nagyjából benne köztük 600 cserkész, aki nagyon sokat dolgoztak, és én külön örültem annak, hogy a cserkészeket végre most nem arra használtuk, hogy árvalányhajjal díszelegjenek valahol, hanem tényleg nagyon komoly munkát végeztek, majd mondok még egy-két példát erre. A legidősebb önkéntesünk 82 éves volt, tehát már majdnem élt az előző kongresszus idején, és a legfiatalabb résztvevő egy hónapos Abigail volt, ő pedig egy munkatársunknak a kislánya, aki időközben megszületett, de ott volt a Hung Expo-n anyukájával együtt, reméljük, hogy a kegyelmeket is érezte, amiben része lehetett. 2150 plusz egy fő volt a zárómisének a kórusában, és ezt hadd meséljem el, ezt a plusz egy főt, hogy ki volt ő. Ugye a 2150 fő nagyon sok kórusból állt, 19 tavaszán hirdettük meg, hogy lehet jelentkezni, aki szeretne becsatlakozni. Valami, majd össze kéne még számolni, hogy összesen hány kórusból állt ez a szép nagy énekkar, de az a plusz egy fő, ő Kár Zsolt volt, a NEC-sütemény elkészítője, aki kapott egy tiszteletjegyet, és valahogy a Hősök tere mögé keveredett, és nagyon fáradt volt, az egész héten 5000 NEC-sütemény sütött, de azt mondja, legalább 10 000-re lett volna igény, szóval tényleg nagyon fáradt volt már, és mondták, hogy hát oda arra a helyre, egy körbe megkerülve az egyes kapun tudna bejutni, mondta, hogy hát ő már lépni alig bír, mondták, hogy akkor menjen inkább a másik irányba, és ott látott egy feljárót, hát látta, hogy a Hősök tere felé visz, úgyhogy fölment azon a feljárón, és fönt találta magát egy tribünön, voltak üres helyek, hát leült az egyik székre, és azt mondja, hogy hát még volt jócskán idő a miséig, az alatt rendelte Franciaországból a következő adag süteményhez az aszalt gyümölcsöket, mert onnan lehet jó minőséget rendelni a cukrász tapasztalata szerint, és amikor befejezte az e-mailt, akkor körülnézett, és azt látta, hogy egy csupa fehér inges, meg fehér kalapos ember ül, és akkor jött rá, hogy ez a kórus. Akkor gyorsan lement, és akkor ott szólt, hogy neki ilyen jegye van, és akkor úgy átengedték az egész színpad előtt, és így eljutott a helyére, de hát majdnem ő is kórustag lett, de kékingben volt, és nem tudom milyen hangja van, de sok próbáról lemaradt volna. Úgyhogy ő lett volna a plusz egyedik ember. Összesen 618 különjáratú busz érkezett, és 8 külön vonattal érkeztek zarándokok. Ebből 7 Magyarország, és egyel pedig Böjte Csaba testvér hozott 800 gyermeket a kongresszusra. Aztán összesen 10 kilométert kordon használtunk, főleg a zárómise és környékére, hiszen az egész Andrássy utat szektorozni kellett. 19 ezer széket raktunk le, annyi ülőhely volt a Hősök terén. Aztán a Hősök terei színpad az 2000 négyzetméteres volt, úgyhogy eléggé el lehetett rajta férni. És aztán voltak a kalapok, amik annyira híresek lettek, hogy még a kongresszus előtt Vibros atya buzdítására meghívott a francia nagykövet asszony Pascal egy reggelire, hogy hát érdekli, hogy hányan jönnek Franciaországból, jönnek a püspökök, stb. Tájékozódást miatt hívott meg. És aztán meghívott a kongresszus után is, és érdekes, hogy ahányszor mentem hozzá, mindig szakadt az eső. Utólag megköszöntem, hogy a kongresszus ideje alatt nem hívott. Így aztán nem esett az eső. Viszont azt kérte, hogy ha maradt abból a kalapból, akkor ő is kérne egyet. Ez ilyen 1 eurós kalap, amit kedden rendeltünk meg a hét során, mert láttuk, hogy nagyon meleg lesz a zárómisén, és hát nyilván esernyőkkel elég furán néz neki mindenki, meg kitakar mindent. Hát ez a kalap egy alkalmas dolog volt, hogy legyártották nagyon gyorsan a 3000 kalapot, és ezt kapták a kórusban levők, meg a atyák is, meg a püspökök is, akik éppen nem volt más fejfedő, úgyhogy ezt használhatták, hogy ne kapjanak napszúrást. Aztán volt egy érdekesség a Kossuth téren, a regisztráció ellenére megjelentek kóbor püspökök, akik minden regisztráció nélkül egyszer csak ott voltak. Hát mit csináljunk? Hát nyilván nem küldjük el, van celebrátjuk, igazolják magukat, de hát ezáltal kevés volt a miseruha a Kossuth téri miséhez. És hát másnapra már a pápai szentmisére minden be volt tárazva, ugye az összes miseruha ott volt a Hősök terén, úgyhogy hát gyorsan onnan kellett hozni, de hát nem volt ez könnyű, és hamar kellett cselekedni, úgyhogy egy szirénázó rendőrautói felvezetéssel érkeztek a miseruhák 7-es perc alatt a Hősök terétől a Kossuth térig, hogy végig a körúton, a sineken, ahogy a mentő szokott menni, úgyhogy nagy élmény, mesélte a srác, aki hozta a miseruhákat, hogy így még nem volt alkalma vezetni, hogy rendőrautó szágult előtte, és ő is hozhatta a miseruhákat. És még egy kis adalék ehhez, 10 perccel a mise előtt csörög a telefonom, én már ott ültem a papok között, hív valaki, hogy hol van a szlovák nyelvű felolvasó. Aki már ott volt a próbán is előző nap természetesen, én meg gyorsan hívtam az atyát, aki tudtam, hogy szervezi, őt kértem meg, egy felvidéki atyát, Molnár Tamás atyát, hogy szerezzen egy szlovák nyelvű felolvasót, egy vegyes házasságban élő magyar anyuka volt egyébként, és hát ő gyorsan hívta ezt az asszonykát, és kiderült, hogy másfél órája áll kint, mert nagyon szigorú volt a biztonsági ellenőrzés a parlament közelsége miatt, meg a protokoll vendégek miatt, aztán hál' Istennek bejutott a szlovák nyelvű felolvasó, és időben odaért a felolvasáshoz. Információs pultokból volt elég a városban, és szeretném Margit néninek a történetét elmesélni, aztán gondolom hasonlókat majd hallhatunk délután is a tanúságtételekből. A bazilika előtt volt egy ilyen infópult, ahol megjelent a hét legelején, illetve vasárnap Margit néni Nagy Károlyból, kis cópmókjával, hogy hol van a szállása. Hát gyorsan megnézték a regisztrációs rendszerbe, Margit néni valóban regisztrál, de semmilyen eseményre nem jelentkezett be, tehát létrehozta a fiókját, és a szállás igényét sem közölte, de hát azért vagyunk, hogy megoldjuk a problémákat. Úgyhogy fölhívta az ott levő önkéntes a egyházi szállásokért felelős Leventét, hogy tehát itt van a Margit néni, mit tudunk neki javasolni. Hát vannak ilyen kollégiumok, de hát mégiscsak 70-valahány éves Margit néni, ne küldjük kollégiumba. Szóval tudod mit? Elviszem haza. És Levente több gyermekes családapa, úgyhogy mondta, hogy kísérjétek ki a Bajcsy-Zsilinszky útra, jövök arra, felveszem és elviszem magamhoz. Így aztán Margit néni egy hétre vendége lett a Levente családjának, és azt vették észre, hogy Margit néni másnap reggel söpri az utcát. Hát mondom, legyen rend, második kerületben, úgyhogy szépen feltakarította az egész járdát, és aztán Leventének születésnapja volt ezen a héten, de kiderült, hogy a felesége sütiket tud sütni, de tortát nem. Mondta Margit néni, semmi gond, majd én azt megsütöm. Úgyhogy Margit néni megsütötte a szülinapi tortát, minden családi fotó rajta van, ami a születésnapon készült, és nagyon jó barátságba lettek, és hát minden nap Margit néni lelátogatott a bazilika elé, meglátogatni ezt a kedves önkéntest, aki az infopultban volt, és egyszer kérdezi tőle, hogy hát ne haragudjon, én csak 10 000 forintot hoztam magammal a hétre, szerintem kell fizetni azért a szállásért? Mondta, hogy nem. A körmelettel kapcsolatban is egy-két kulisszatitok. Nem lehetett tudni, hogy hányan leszünk, és azt nem lehetett kiszámolni, hogy vajon mennyi idő alatt megy ekkora tömegben a Kossuth tértől a Hősök teréig, főleg az volt izgalmas, hogy hogyan tud elindulni ez a tömeg a Kossuth tértől, mert ugye azt tapasztaltuk, hogy egy órával később is volt, aki nem tudta elhagyni a Kossuth teret, olyan sokan voltunk. Így aztán, amikor felmerült, hogy mi is legyen a tematikája, az énekrendje az egész körmenetnek, akkor jutott eszembe ez a, ami minden napnak adtunk egy témát, ami nem más, mint a Szentlélek gyümölcsei, mert éppen egy ima közben jött az ötlet, hogy hát az eukarisztiából fakad az örömünk, a szeretetünk, a hitünk, a hűségünk, a Szentlélek ajándékai, maga a Szentlélek hozza létre az eukarisztiát, ezért is hívjuk az epiklézis-kor a Szent Lelket, hogy ő változtassa át a pap szavaira a kenyeret és a bort Krisztus testévé és vérévé, és aztán ezért lett minden napnak egy-egy témája az öröm, a hit és a többi. És arra gondoltam, hogy akkor legyen egy 9 hullámból álló rész, Jézus az öröm forrása, a szeretet forrása, a hűség forrása, és ez magyar és angol nyelven, és még egy nyelven, ami nem a főnyelvek közül való, de itt a Közép-Európában használatos, és utána pedig az adott témához kapcsolódó énekeket válogassunk, legyen benne népének, legyen benne tezéi, vagy valami nemzetközi, legyen benne új ének, mert hogy ez az a rész, ami a leglátványosabb része igazából az egész kongresszusnak, amit a világ is lát, és hallják azt, hogy milyenek vagyunk, tehát hogy ne csak egy oldalát mutassuk az egyháznak, hiszen lehetett volna Gregoriánt énekelni végig, de azért volt benne lendületesebb ének is, volt benne népének is, és hát azt láttuk, hogy ezt nem tudjuk úgy megoldani, hogy különböző zenekarok váltják egymást egy színpadon, ahonnan ezt tudjuk majd közvetíteni, hanem előre fel kellett venni mindent, így aztán fel is vettük a népénekeket is előre, a új énekekből is volt, amit újra fel kellett venni, tezi énekeket, és minden mellett, hogy összeraktunk egy 2 óra 20 perces anyagot, azt láttuk, hogy jó, ez egy, de honnan tudjuk, hogy mennyi ideig fog tartani a körmenet? Ennél tovább biztos nem, úgyhogy ez volt a leghosszabb, és csináltunk egy 1 óra 50 perces, meg egy 1 óra 30 perces részt is, megvágva az énekeket, és ezek után volt 9 pont a körmeneten, és tudtuk, hogy egy-egy szakasz mennyi ideig tart. Hogy az öröm az 13 perc, a békesség az 14 perc, tehát nagyjából egy negyedórás etapok voltak, és ment egy valaki a keresztel egy vonalban, és ő irányította a keresztet, hogy gyorsabban vagy lassabban menjen ahhoz képest, hogy hol tart a tömeg hátulról, egy rádió összeköttetés volt, és ment egy valaki az oltári szentséggel egy vonalban, és az volt a referencia pont, és tudtuk, hogy a térképen hol vannak a referencia pontok időben elosztva, és azt láttuk, hogyha a ponthoz képest az ének már előrébb tart, akkor ahhoz képest hosszabb vagy rövidebb verziót kell választani a következő szakaszra, és ez folyamatos kapcsolat volt a stúdióval, és onnan választották a rövidebb vagy hosszabb részt, és így sikerült úgy beérni a Hősök terére, hogy ott az élő zenekar már átvette az éneket, és onnantól kezdve újra élő volt. Úgyhogy ez ilyen izgalmas dolog volt, és a másik, hogy hogyan tudjuk úgy kihangosítani mindezt, hogy ne az legyen, mint sokszor körmenetekkor, hogy az eleje már egészen mást énekel, mint a vége. Úgyhogy egy technikai bravúrral ezt a több mint 3,5 kilométert sikerült így hangszórókkal 30 méterenként kihangosítani. Egyetlen egy helyen egy 10 percre elmúlt az adás, egy 200 méteren az oktogon után, de mivel ki volt írva minden énekszöveg, énekeltünk tovább, amikor én ott tartottam. Valaki meg úgy érte meg, hogy most van a csendnek az ideje a körmenetben, úgyhogy az is egy gyönyörű élmény volt. És az, hogy amikor a szentségi áldás volt, akkor térdre borult az Andrássy út. Érdekes még egy dolog, hogy a média nem számolt be erről a körmenetről. Más ilyen felvonulásokról percről percre mennek a híradások, persze, mert itt nem volt semmi botránkoztató, semmi baj. Egy dolog tűnt fel nekem, és utólag tudtam meg, hogy mi volt az oka, hogy látom, hogy kispapok így kapaszkodnak az eukarisztikus kocsiba. Hanem biztos elfáradtak már, aztán kiderült, hogy nem. Hát ez egy átalakított golfkocsi volt, amire egy 3,5 tonnás szerelvényt raktak rá, és hát az akkumulátora nem volt annyira erős, hogy ezt mindig elviselje, úgyhogy néha kicsit tolni kellett rajta, hogy tovább jusson, de aztán ha lendületet kapott, akkor már újra ment. Hát ez volt az oka, de nem tűnt fel senkinek, hogy kicsit döcög a motor. A szentmiséken azt is tudni kell, hogy megint kihívás volt az, hogy nekem még májusban tudnom kellett, hogy mennyi ostyát vegyünk meg. Tehát májusban még messze nem lehetett tudni, hogy hány résztvevő lesz, hány áldozó lesz, és ott már ki kellett találni, hogy mennyi misebolt rendeljünk, mennyi ostyát rendeljünk, és azért, hogy az áldoztatás 13 percen belül ne zajoljék, ehhez eukarisztikus sátrakat hoztunk létre, és előző nap, vagy emlékszem a nyitómise reggelén miséztünk már, és akkor nem is tudom, 30-valahány ezer ostyát változtattunk át azon a szentmisén a Városligeti fasorban. És utána ezeket a konszekrált oltári szentséget vittünk ki cibóriumokban, az eukarisztikus sátrakba. Mindegyik eukarisztikus sátornak volt egy állandó diákónus felelőse, és nagyon sok áldoztató, akik segítettek az oltári szentség kiosztásában. És nagyon érdekes, hogy mi szervezők, meg főleg akik ilyen vezetőségben voltunk, kaptunk egy olyan paszt, egy kis nyakba való bilétát, amire rá volt írva 3 A betű, ami angol 3 szónak a rövidítése, hogy access to all areas, hogy minden helyszínre belépésre jogosít, és utasítási jogkörrel rendelkezem, és emlékszem, hogy megállították a kis buszt, amikor vittük még messze a mise előtt ki a oltári szentséget, és akkor kiszálltam, és akkor mondja a biztonságőr, hogy itt van egy 3 A-s. Tehát ez volt a jelszó, hogy ha egy 3 A-s van, akkor tovább kell engedni. Itt nem is volt gond. Viszont a pápai mise előtt Ugye reggel 6-kor nyitottuk már a kapukat, időben aki odaért hajnalban, már bemehessen, és a kis busz elakadt egy idő után, ami vitte az oltári szentséget. És jöttek a telefonok, hogy fú, hát baj van, 5 szektorban nem jutott el az oltári szentség. Hát telefon jobbra-balra, mit lehet csinálni? És egyszer csak azt mondom, hogy ne haragudjatok, nem sokára kezdődik a mise, nem tudom most már felvenni a telefont. Elindul a mise, utána is vigyétek az oltári szentséget, valamilyen módon jusson el. És ott az oltárnál imádkoztam, hogy most segíts meg Máriát, mert más eszközöm nem, nekem se volt már. Csak a szűzanya közbejárása, mondom, Jézus, jussál el mindenhova. És aztán az történt, hogy a cserkészeknek is köszönhetően kézről kézre adták a dobozban az oltári szentséget monstranciástul, és volt egy állandó diákónus, aki korábban börtönlelkész volt, és ismert az egyik alezredes asszonyt a rendőrségnél, és azt mondta, hogy hát ez a baj, mert ugye az volt, hogy az Andrássy út két oldalán voltak a szektorok, de középen egy nagy rés, ugye, ahol a mentő is tudott járni, mert a Szentatya is arra ment el a pápa mobillal, azon nem tudtak átjutni, és akkor ez az alezredes fogta az ő bilétáját, és átadta ennek a diákonosnak, hogy intézzétek. Teljesen szabálytalan volt. De hát ismerték egymást régóta, és innentől kezdve akkor sikerült eljuttatni az utolsó szektorokba is az oltári szentséget, és úgy oldottuk meg, mivel nem tudtuk, hogy hányan fognak megjelenni, hogy nagyjából a Kodály köröndig voltak a regisztráltak, és onnantól az oktogonig, aki nem regisztrálta, mert így is el lehetett jönni, és tudtuk azt, hogy majd megvolt az áldoztatás az első szektorban, onnan adják majd hátra, és mennek az áldoztatók még hátrébb, és így aztán lehet, hogy kicsit késő, de mindenki meg tudott áldozni. Az áldoztatással egy helyen volt egy pici gond a Kossuth térnél, ahol nem volt leszabályozva, hogy egy szektorban mennyien mehetne, mert nem voltak szektorok az Alkotmány utca felől, és annyira tömören álltak, hogy mozogni nem lehetett. Úgyhogy ott egy-két szektorban nem mindenki jutott szent áldozáshoz, de gyónni viszont egész sokan gyóntak a múzeum előtt, ilyen adhok gyóntatásban. Úgyhogy végül is az eukarisztia eljutott így mindenhova. Aztán nem tudom, hogy feltűnt-e, de a Szentatya, amikor elbúcsúzott, akkor a repülőből visszafele olyan fura dolgokat mutogatott vissza, és mosolygott hozzá, és nem tudtuk, hogy mi volt ez, aztán kiderült, hogy amikor elköszönt a Szentatya, akkor kint a reptéren önkéntesek sorfala várta, és a Szentatya ők velük is tréfálkozott, és kérdezte, hogy miért álltok ti jobbra meg balra, hogy a jók meg a rosszak? És aztán ezt integette vissza az ajtóból, hogy na, jók, rosszak. Úgyhogy egy kis humorral, és hát eleve viccel kezdte, amikor megérkezett ide Magyarországra, azzal kezdte, hogy tudjátok, hogy a Mennyország hivatalos nyelve a magyar lesz, mert egy örökké valóság kell a megtanulásához, olyan nehéz. Úgyhogy így indította, és nagyon jól érezte magát a Szentatya, és számunkra külön felemelő volt, hogy a végén azt nyilatkozta, hogy szívesen visszatérne egy országlátogatásra is a kongresszuson kívül. Úgyhogy ez ilyen pozitív tapasztalat volt még. És hadd mondjam azt, hogy számomra egy fantasztikus élmény volt mind az előkészületnek a hát számomra 5 éve, mert hogy 2016 március első péntekén jött a telefonhívás Bíboros atyától, amikor mondta, hogy lesz ez a kongresszus, és keresnek egy főtitkát, mert üresedés van ebben az állásban. Akkor én kértem néhány napot, hogy hadd imádkozzam át, hogy tényleg nekem kell ezt csinálni, és mert addig sem mutatkoztam plébánosként, meg tanítottam 2 egyetemen, gimnáziumban, tehát hogy addig sem lógattam a lábam. De úgy nagyon megerősített Jézus, pont egy szentségimádás végén kaptam egy olyan jelet, amire azt mondtam, hogy hát nem lehet ellenállni ennek. Azért elküldtem a lelki atyámnak is, hogy nézzem meg, mert egy szentírásban egy részre bukkantam, visszaírt, hogy hát ez több, mint evidens. Én is így gondoltam, és akkor mondtam, és Bíboros atyának is mondtam, hogy nem azért vállalom, mert ő kérte, hanem mert Jézus. Ugye tudjuk, hogy ha az Úr nem építi a házat, akkor hasztalan fárad az építő, de hogyha ő kéri, hogy építsük, és ő is velünk épít, akkor menni fog. Úgyhogy ez tartott meg nagyon sokáig, és a kitartásban is. És én hálát adok azért, hogy tényleg sikerült sok mindent keresztülvinni abban, amit terveztünk. Aztán volt, amit el kellett engedni, nem minden fért bele az előkészületekbe, de azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon nagy ajándékot kaptunk a Jóistentől. És még annyit, hogy azért utómunkák is vannak, ha azt mondom, hogy 4 terabájtnyi videóanyagot kell feldolgozni, és feltenni a YouTube csatornánkra 6 nyelven, az az egyik dolog. Aztán készül 8 kiadvány összesen, az egyik már nyomdában van, az ők 12-en, hiszen 12 hírnöke is volt ennek a kongresszusnak, az ő tanúságtételük olvasható benne, és karácsonyra meg fog jelenni a NEC emlékkönyve, egy 350 oldalas, sok fotóval ellátott kiadvány, benne így a szervezési részről és nyilván magáról a kongresszusról is beszámoló, és most küzdök még az Artisius jogvédő irodával, mert szeretnénk beletenni egy pendrive-ot rajta a 2 új misével, a himnusszal, a közösségek szentségimádásának dalaival és a körmenetnek a teljes elmélkedésével, és hát még ezért nagy a küzdelem, hogy lehet ezt beletenni. Én remélem, hogy lesz egy ilyen kis belső része, de a körmenetet mindenképpen feltesszük YouTube-ra is, meg hanganyagba is, hogy valaki újra akarja hallgatni, akkor ezt megtehesse. Ezen kívül több mint 600 ezer karakternyi szöveget adunk még ki, 6 kötetben, a szinteológiai szimpózium anyagát magyar és multilingvis kiadványban, a kongresszusnak az előadásait, prédikációit egy külön kötetben, és külön kötetben a 20 fakultációnak az anyagát, és mindez magyarul és multilingvis módon. Úgyhogy ezen dolgozunk még, ezek nem fognak karácsonyra megjelenni, mert mint kiderült, papírhiány van. És mi is Oroszországból tudtuk behozni a kemény lemezt, amivel a kemény borítót tudjuk garantálni az emlékkönyvhöz. Úgyhogy hát majd november 15-e után lehet majd erre is jelentkezni, ha valaki szeretne kérni az emlékkönyvből. Hát most 5000 példány nyomunk ki belőle első körben, aztán meglátjuk, hogy mekkora az érdeklődés. Úgyhogy van bőven utómunka, egy csomó elszámolás is zajlik még, hiszen minden forintról számot kell adnunk. Hát ennek a elszámolása zajlik még, kifizetések és egyebek. Nem tudom, mennyi időm van még, vagy van-e már, vagy lejárt az időm. Nagyjából lejárt. Jó. Akkor én köszönöm szépen a figyelmet.
Fábri Kornél atya kongresszus értékelő előadását hallhatták. Köszönjük a figyelmet.